Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A mai istentiszteleten megkereszteljük Sípos Sándor és Doka Zsuzsanna gyermekét, Sípos Doka Sándort, erre készülve énekeljük a 329. dicséret második versszakát. A 329. dicséret második versszaka így kezdődik: nem éltem még a föld színén. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek Máté evangéliumából, a 28. fejezet 18. versétől a 20. verséig, majd János evangéliumából egyetlen verset, az első fejezet 12. versét. Így szól hozzánk Isten igéje. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Ámen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves testvéreim! Aki már valamennyi időt töltött más országban, jól tudja, hogy az ország működésében milyen nagy szerepet játszik az, hogy ki van hatalmon, hogy ki kormányoz. Érezhető a mindennapjainknak a szintjén is az, hogy milyen szabályok és milyen törvények érvényesek ránk. Mikor hatalomról beszélünk, akkor eszünkbe juthat sok-sok rossz példa. Igazságtalan királyok, zsarnokok, olyan uralkodók, akik visszaéltek a hatalmukkal. A két igeszakasz, amit felolvastam, szintén a hatalomról szól. De mikor Jézus a hatalomról beszél, akkor azt egészen másként kell értenünk. Röviden erről a hatalomról szeretnék nektek beszélni, hogy mi a Jézus hatalma, és mi a mi hatalmunk. Azt mondja Jézus: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Mikor Jézus azt mondja, hogy övé minden hatalom, akkor ő azt nem úgy mondja, mint egy diktátor. Mikor Jézus hatalmáról beszélünk, akkor egyszerre beszélünk szabadságról és bizalomról is. Mert Jézus Krisztus Úr az egész teremtett világ felett, mennyeieké és földi világi egyaránt. Ő az, aki a bölcsességével ezt az egész teremtett világot fenntartja, kormányozza és megőriz benne mindannyiunkat, és számon tart. Ha Jézus az Úr a ti életetekben, a családotok életében, akkor biztosak lehettek abban, hogy egy olyan légkörben és olyan hétköznapokban nevelitek fel a gyermeketeket, ami egy biztonságos és éltető közösség az Isten közelében. Akinek az életében Jézus Krisztus az egyedüli uralkodó, ott az Isten országa van jelen, és ebben az országban békesség van. Ki ne szeretné, hogyha a gyermekét egy ilyen országban nevelhetné fel, az Isten országában, ahol békesség van. Ha Jézus Krisztus az uralkodó a mi életünkben és a családunk életében, akkor fontos az, hogy mit mond ez az Úr. Fontos, hogy a királyoknak a királya, az uraknak az ura, milyen tervet, milyen célt adott a mi életünknek és a gyermekeink életének is. Tehát következménnyel jár az, ha Jézus uralkodik. A mi életünkre és még a mindennapjainkra is hatással lesz. Ez Jézus hatalma. De mire kaptunk mi hatalmat? Azt mondja az ige, hogy akik befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. A Krisztus hitben élő emberek arra kaptak hatalmat, hogy nincs telen árvákból az Isten gyermekeivé legyenek. Egyedül arra kaptunk hatalmat, hogy az Isten örökbe fogadott gyermekeivé váljunk. Új identitást kapunk. Része lesz az önképünknek az, hogy az Istenhez tartozunk. Úgy határozzuk meg magunkat, hogy mi az Isten tulajdonai vagyunk. Az Istenhez tartozunk. És ennek az Istentől kapott küldetésnek lesz a része, hogy a családunk minden egyes tagjáért, de minden más embertársunkért is felelősek vagyunk. És őket segítenünk kell arra, hogy elfogadják szintén az Istennek ezt az örökbefogadását. Ezért is hoztátok ma ide a gyermeketeket, hogy Istennek ebbe a szövetségébe tartozzon majd ő is, hogy ő is elfogadja ezt. Tehát a keresztelésnek is csak így van értelme, hogyha arra igyekeztek, hogy a hatalom Jézus Krisztusnak a kezében legyen. Hogy elfogadjátok tőle azt a küldetést, hogy az ő gyermekévé váljatok. És így a rátok bízott gyermeketekkel is megismertesítek ezt a hatalmat, az Isten szeretetét, az Isten bölcsességét. Ahol Jézus Krisztus uralkodik, ott az Isten országa van jelen, és ő erővel, szeretettel és bölcsességgel uralkodik. Hogy részese lehessünk ennek az uralomnak, erre kell tanítanunk a gyermekünket. Azért, hogy majd felnőve ő is a saját kríziseiben, döntéshelyzeteiben szintén az Úrhoz tudjon fordulni, de majd az örömeiben és a háladásaiban is. És nem csak a keresztelés segít abban, hogy megismerje ez a gyermek az Urat, hanem az is, hogyha tanítjátok őt, de nem akármire, arra, hogy az Urat, Jézus Krisztust kövesse. Ezért fontos az, hogy istentiszteletre, gyermekistentiszteletre és hittanórára járjon majd, hogy ott megismerje Jézus Krisztust és az ő hatalmát. Isten adja, hogy legyen az egész család Jézusnak ebben a hatalmában, hogy ő kormányozza a ti életeteket és gyermeketekét. Isten adja, hogyha majd egy kicsit nagyobb lesz, akkor majd ő önmaga önként tudjon hitvallást tenni arról, hogy Isten mennyire szereti őt, és majd hálából az ő életét neki tudja ajánlani. Isten adja ezt neki és az egész családnak. Ámen. Kedves szülők, kedves keresztülők, kérem, hogy álljatok fel. Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat arról, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Isten áldja meg elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt.
Igen.
Ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezettel együtt valljátok meg hiteteket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. És most kérem a keresztülőket, hozzák ide a gyermeket. Sándor, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Sándor, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Átveti az édesanyja a gyermeket. Most pedig imádkozzunk közösen a megkeresztelt gyermekért. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a szülőkkel és a család minden tagjával együtt a gyermekért, akit nekünk ajándékoztál. Kérünk, atyánk, őrizd meg és engedd, hogy testi lelki épségben a te dicsőségedre felnevelkedhessen. Viselj gondot az ő életéről, hogy a te dicsőségedre élve áldássá legyen embertársai életében. Hadd lehessen ő is a te gyermeked. Áld meg ezt a családot, kérünk. Segítsd őket, hogy a fogadalmuk teljesítését meg tudják tenni, hogy a te követésedre tudják tanítani gyermeküket. Urunk, te valóban szeretettel, erővel és békességgel kormányozol. Kérünk, hogy az ő életükben is te legyél útmutató. Te legyél, aki a mindennapokban a te szeretetedről teszel tanúbizonyságot. Kérünk azért, hogy az élet kihívásaiban ők is erőt tudjanak meríteni belőled. Kérünk, Urunk, hogy a gyermek felcseperedve hadd váljon a te hűséges követőddé. Ámen. Most pedig átadom az emléklapot. A gyülekezet elfoglalhatja helyét, és énekeljük a 168. dicséretet. A 168. dicséret így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr!
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreink, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, Pál apostolnak a Filemonhoz írott leveléből. A teljes levelet olvasom fel, nem olyan hosszú, helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét. Pál Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér, Filemonnak, a mi szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek, Archipposznak, a mi bajtársunknak, és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned, és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt. Megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállás is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hozzád jöttünk most, Istenünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Istenünk. Eljöttünk, hogy részt vegyünk azon az Isten tiszteleten, ahol a te igéd hangzik, ahol mi is válaszolhatunk az igére, elsősorban neked odaszentelt élettel, de elmondhatjuk azt is, ami a szívünk, a lelkünk mélyén megfogalmazódik. Hálaadásunkat, örömünket, épp úgy elmondhatjuk neked, mint szomorúságunkat, bánatunkat, gyászunkat, és te jól tudod, mire van most szükségünk. Arra, hogy bátorítsd csüggett lelkünket, hogy helyre tedd elrontott lépéseinket, kiigazítsd azt, amit nem a te igéd szerint tettünk. Add meg, hogy teljes szívvel oda tudjunk rád figyelni. Köszönjük, hogy ebben a hőségben, ami körülvesz bennünket, ilyen értelemben is felüdülhetünk, amikor a te igéd megszólít minket. Nem csak egy hűvösebb helyen lehetünk, hanem a te igéd, mint élő víz, üdítheti fel a mi szomjazó lelkünket. Mert ahogyan a szarvas kívánkozik a hűs forrásvíz után, úgy vágyódik a mi lelkünk is a te szent igéd után. Add meg, hogy ne hiába szóljon a te igéd, szívünkbe zárhassuk a te beszédedet, hogy ne vétkezzünk ellened. Amen. Az ige hallgatására készülve a 239. ének első versét énekeljük. A 239. ének első verse így kezdődik: Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott levele, 4. részének 32. versében eképpen: Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Kedves testvérek, az elmúlt fél év során az apostolok cselekedeteiről írott könyv részeit vettük sorra, Pál apostol szolgálatát, missziói útjait, és a végére is értünk a könyvnek. Ott arról hallhattunk, ahogy Pál, miután megmenekült a máltai hajótörés alkalmával, eljutott Rómába, ott keresztjén lelki testvérek fogadták őt, és 2 éven keresztül ott hirdethette az igét azok között, akik körülötte voltak, egyfajta ilyen házi őrizetben, szabadabb fogságban, és őt ugyan megbilincselhették, Pál apostolt, de az Isten igéjét nem. Isten igéje nincsen bilincsbe verve, az evangélium hangzott tovább is, szabadon, terjedt, és változtak meg emberi életek, újultak meg azoknak az embereknek az élete, akik távol voltak az Úrtól. A Filemonhoz írt levél nagy valószínűséggel ebből az időből való, amikor Pál ezt a 2 évi fogságot ott Rómában töltötte. És bár ez a levél, amit olvastam, nem egy történeti elbeszélés, mégis ott húzódik benne egy megtörtént esemény, amit, ha jól odafigyeltünk, akkor mi magunk is kibonthatunk belőle. Élt Kolossé városában egy Filemon nevű ember. Nem volt szegény, ha arra gondolunk, hogy rabszolgát is tartott, aki elvégezte a házi munkákat, vagy ha arra gondolunk, hogy elég nagy háza volt ahhoz, hogy ott egy gyülekezeti alkalmat meg lehessen tartani. Ennek a Filemonnak a rabszolgáját úgy hívták, hogy Onézimosz. Ez a név annyit jelent, hogy hasznos. Lehet, hogy a rabszolga munka szempontjából örült is Filemon, hogy ilyen nevű szolgája lehet, de mint kiderült, nem mindenben bizonyult hasznosnak. Filemon, hogy hogyan bánt a szolgájával, a rabszolgájával, arról nem ír a Biblia. Onézimus minden esetre elszökött ő tőle. Filemon, aki maga is keresztény ember volt, Pál igehirdetése nyomán tért meg, és a házát felajánlotta arra, hogy ott tartsák az istentiszteleti alkalmakat, azokat az összejöveteleket, ahol a Krisztus evangéliuma hangzik. Hogy ebben az időben volt-e Onézimosz a rabszolgája, vagy még megtérése előtt, erről nem tudunk, és így azt sem tudjuk, hogy milyen sorsa volt Onézimosznak. Minden esetre ő elszökött Filemontól, és felvállalta annak a kockázatát, amit minden szökött rabszolga fölvállalt ilyenkor. Ha őt megtalálják, akkor annak egy kegyetlen folytatása lesz, mert ha visszaviszik a gazdájához, akkor az megbünteti őt, tüzes vassal megbélyegzi, akár meg is ölheti őt, de ha mégsem öli meg, akkor biztos, hogy megbosszulja azt, hogy a rabszolga elszökött tőle. Onézimus igyekezett jó messzire eljutni onnan Kolosséból, egészen Rómáig eljutott, ott próbált szerencsét a fővárosban, és hogy közben mit élt át Filemon, csak annyit érdemes tudnunk, hogy már a rabszolga elszökése is nagy anyagi veszteséget jelentett számára, különösen, ha még ki is rabolta őt a rabszolgája, amikor elszökött, hogy legyen miből megélnie. Onézimus eljutott Rómába, nem tudjuk, hogy hogyan került kapcsolatba Pállal, valószínűleg úgy, hogy keresztény emberekkel találkozott, akik elvitték, elvezették őt oda Pálhoz. Minden esetre ott a fogságban lévő Pállal beszélgetve eljutott oda Onézimus, hogy megtért, hitre jutott, újjászületett, Jézus Krisztus követője lett. Azt mondja Pál, hogy legszívesebben ott tartanám magamnál Onézimuszt, mert olyan hasznos számomra, el tudjuk képzelni, hogy egy korábban rabszolga mi mindenhez kellett, hogy értsen, milyen nagy hasznot jelentett, hogy most már a lelkülete is egészen más, nem kényszerből, hanem szívből elvégez minden olyat, amivel Pálnak, az ő lelki atyának segíthet. De Pál tudta, hogy nem tarthatja magánál Onézimuszt, nem sajátíthatja ki, mert igaz, hogy ő, mint megtért és újjászületett ember Jézus Krisztus tulajdona, de ha jogilag nézzük, akkor Onézimus, a szökött rabszolga, még mindig a Filemon tulajdonát képezi. És Pál nem tehetett mást, vissza kellett küldenie Onézimuszt Filemonhoz, mert ha szökött rabszolgát rejtegeti, akkor törvénybe ütköző bűncselekményt követel. Ezért megírta az előbb hallott levelet Filemonnak, és hazaküldte Onézimuszt Kolosséba a levéllel együtt, hogy adja át a gazdájának. Pál azt is átgondolta, hogy mit érezhet majd Filemon, amikor meglátja ott az ajtóban állni a volt rabszolgáját. Mi játszódhat le a lelkében, talán valami olyasmi, hogy na itt vagy te gazember, végre a kezem közé kerültél, most aztán megláthatod, hogy mi vár rád itt. De ez a semmire kellő gazember most átnyújtott egy levelet Filemonnak, amelyiknek Pál volt a feladója, és hogy milyen érzések kavaroghattak Filemonban, nem tudjuk, de most érdemes ezek után otthon még egyszer elolvasni ezt a levelet, hogy tudjuk, hogy milyen események előzték meg. Így, hogy tudjuk, hogy mi van a levél mögött, még többet mondhat még egyszer olvasva a Filemonnak írt levelet. De mindez miért fontos nekünk, pátyi reformátusoknak 2000 évvel később? Azért, mert az a lelkület, ami ebből a levélből árad, az ma is meg kell, hogy határozza azoknak a keresztényeknek a hitét és lelkületét, akik Jézus Krisztust képviselik, akik kereszténynek vallják magukat. És az a megbocsátó és elfogadó lelkület kell, hogy legyen bennünk, ami Filemonnak is szólt ezen a levélen keresztül. Tulajdonképpen az a lelkület, amit Pál az efézusi levélben így írt, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ez a megbocsátás három dolgot jelent. Először lemondást a saját önző elképzelésünkről, másodszor Jézus szeretetének a továbbadását a másik embernek, és harmadszor az emberi kapcsolatoknak az újraértékelését. Tehát mondjunk le a saját önző elképzelésünkről. Pálnak le kellett mondania arról a lehetőségről, hogy hasznára legyen ez az ügyes és talpra esett ember, Onézimus, aki most úgy tekint rá, mint lelki atyára, és szíve minden szeretetével kész támogatni és segíteni őt a fogságában. Onézimusnak szintén le kellett mondania arról a nagy nehezen kivívott szabadságáról, és be kellett látnia, hogy még hogyha sikerül is szabadon élnie, ehhez a szabadságához bűnös módon jutott hozzá, megkárosítva a gazdáját. El kellett mennie ahhoz, akit megbántott, és rendeznie kellett vele is a bűnét, amit már korábban Jézus Krisztussal rendezett, elrendezett. Filemonnak le kellett mondania arról, hogy jogos elégtételt szerezzen magának, sőt, a levelet elolvasva még arról is le kellett mondania, hogy a korábbi rabszolgáját szolgaként alkalmazza a folytatásban. Arra kérte őt az apostol, fogad úgy vissza, mint testvér, ne úgy, mint rabszolgát. A Krisztus követése lemondással jár. Ez volt már a tanítványok, az elhívott tanítványok esetében is. Ott hagyták házukat, otthonukat, munkájukat, halászhálót, vámszedőasztalt, és mentek, hogy Jézus követői legyenek. Jézus is így mondja, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Amikor elköteleződünk Jézus Krisztus felé, ott kell hagynunk mindent, ami a saját önző vágyunk és kívánságunk, el kell engednünk azokat, amik akadályozzák a krisztusi szeretet megélését. És föltehetjük azt a kérdést, hogy akkor érdemes-e egyáltalán keresztényeknek lennünk, ha ez mindig lemondással jár. Sokan éppen ezért is nem szívesen szánják rá magukat, hogy Jézus Krisztus követői legyenek, mert akkor már nem mehetek oda, ahova szeretnék, nem tehetem azt, amihez kedvem van, csupa akadály, csupa lemondás, kell nekem ezt fölvállalnom? Inkább élem a magam életét úgy, hogy örömmet lejjen benne. Milyen gyakran van, hogy le kell mondanunk valamiről. Jézus Krisztus követése sokszor ezt jelenti. Ha én komolyan veszem az Isten igéjét, akkor minden mást félre kell tennem arra az időre, amikor az ő igéjével élek. Le kell mondanom a vasárnapi vendégek fogadását, hogy én el tudjak menni és közösségben legyek azokkal, akik Isten igéjét hallgatják. Le kell mondanom a hosszabb alvásról, hogyha azzal akarom kezdeni a napot, hogy az Úr igéjét elolvasom, ha táplálkozni akarok aznapra, és elkérem az Isten akaratának a megértését. Le kell mondanom arról, hogy amit kölcsönkértem valakitől, azt még mindig használjam, hiszen nem az enyém, vissza kell vinnem annak, akit illet. Le kell mondanom arról, hogyha haragba vagyok valakivel, hogy várjam, majd csak ő elkezd békülni. Nekem kell megtennem ezt a lépést. Még hogyha ő is az, aki kezdte annak idején, lehet, hogy azért, mert én nem úgy viselkedtem vele, ezért érezte magát megbántva, és kezdte úgy, hogy ő is megbántott engem. Ha valaki tőlem kér bocsánatot, akkor pedig le kell mondanom arról, hogy még egyszer éreztessem vele, hogy mennyire nekem van igazam, és úgy kell megbocsátanom, hogy meg is bocsátok, és felejtek is. Tehát nem úgy, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Tényleg úgy megbocsátani, mintha semmi nem történt volna. Le kell mondanom arról, hogy a sebeimet mutogassam, amit az a másik ember okozott nekem, és engednem kell, hogy Jézus Krisztus egészen begyógyítsa minden sérelmemet. Hát érdemes ennyi lemondást felvállalni Jézus Krisztusért? Igen, mindenképpen érdemes, ugyanis ő sokszorosan megajándékoz bennünket olyan lelki áldással, békességgel, nyugodt lelkiismerettel, örömmel, felszabadult szívvel és élettel, amilyen mennyei kincset nem lehet pénzen megvásárolni. Azután másodszor a megbocsátás azt is jelenti, hogy Jézus szeretetét kell továbbadnunk másoknak. Amint Isten megbocsátott nekünk Jézus keresztjéért és áldozatáért, úgy kell nekünk is szívből megbocsátanunk egymásnak. Pál, látva azt, hogy Jézus az ő bűneit magára vette, és kifizette Istennek a bűnadósságot, arra kérte Filemont, hogy neki számlázza ki Onézimus minden tartozását, hogy akkor majd könnyebb legyen megbocsátania, és visszafogadnia Onézimuszt a házába. Pál ismerte Jézus Krisztus lelkületét, és ugyanezzel a lelkülettel próbált ő is szolgálni Filemon felé. Arra is kérte Pál, hogy úgy fogadja Onézimus Filemon, mintha maga Pál érkezne személyesen hozzá. Ugyanazzal a szeretettel. Ne úgy fogadja már, mint büntetendő szökött rabszolgát, hanem úgy, mint lelki testvért. Nem lehetett olyan könnyű megtenni ezt a lépést Filemonnak, még akkor sem, ha ő már egy hitben járó keresztény ember volt, mert a saját óemberi érzéseit is le kellett győznie. Pál épp csak ki nem mondja, hogy Filemon, aki maga is átélte Jézus szabadítását, ugyanúgy szabadítsa fel a szolgaságból az időközben keresztjénné lett testvért. Szabadítsuk fel mi is egymást a múlt súlyos terhétől, a megbélyegzésektől. Engedjük, hogy tiszta lappal indulhasson az az ember, aki már tiszta szívet kapott az Úrtól. Ne hánytorgassuk fel többé azt, amit Jézus Krisztus vére már tisztára mosott. Ezt is jelenti ez az ige, amit másodszorra olvastam. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak. Bocsássatok meg egymásnak. Nincs annál nagyobb irgalmatlanság, amikor újra és újra besározzuk azt, aki már egyszer megtisztult, és arról pletykálkodunk, ami a múltban történt, ahelyett, hogy előre segítenénk egymást a hitben. Jézus Krisztus szeretetét adjuk tovább mi is. És harmadszorra azt látjuk a történetből, hogy a megbocsátással a kapcsolatok újra értékelődnek. Nem csak, hogy helyre állnak, hanem egy minőségileg jobb és több kezdődik. Az emberi kapcsolatok is egészen új értelmet kapnak a lelki kapcsolatokon keresztül. Nem kellett itt forradalmat kirobbantani, vagy rabszolgafelkelést szítani ahhoz, hogy Filemon felszabadítsa Onézimuszt, és egyenrangú testvérként fogadja őt. Jézus Krisztus közelében változott meg ez a korábbi kapcsolat, és lett új lelki kapcsolat is a korábbi rabszolgatartó és rabszolga között. De gondoljunk arra is, hogy Pál, amikor Onézimosszal találkozik, egy fogoly találkozik egy szökött rabszolgával. Miről beszélgetnek? Jézus Krisztusról, a bűnből való szabadságról, a megtérésről, Jézus Krisztus követéséről. És megváltozik a kapcsolat közöttük, lelki apa és fiú kapcsolat jön létre közöttük. Úgy ír Pál Filemonnak, hogy elküldöm az én fiamat, Onézimoszt, akit a fogságban szültem. Krisztus által lelki testvéré válik, szolga és szabad, művelt és műveletlen, vezető és beosztott, tanár és diák, művész és dilettáns, diplomás és közmunkás, sorolhatnám még tovább, nem számítanak ezek a különbségek akkor, ha Jézus Krisztusnál egymással találkozunk, akkor az a fontos, hogy mi lelki testvérek legyünk. Még hogyha vannak is rangok, besorolások, nem azért vannak, hogy e szerint nézzük egymást, hanem Jézus Krisztusban lehetünk egyek. Amikor odajárulunk az Úrasztalához, mindannyian úgy megyünk oda, mint kegyelemre szoruló bűnösök. Ki nézi akkor azt, hogy ő vezető ember, vagy ilyen tisztsége van? Senki. Jézus Krisztus előtt mindannyian kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. És itt látjuk ebben a történetben, hogy nem az a legfontosabb, hogy a fennálló társadalmi rendet átalakítsuk, forradalmasítsuk. Sokszor erre is szükség van, de elsősorban közöttünk, a gyülekezet tagjai között, Jézus Krisztus követői között kell annak a rendnek helyreállnia, amelyre Isten bennünket is teremtett. Jézus Krisztushoz minél közelebb kerülünk, egymáshoz is annál közelebb fogunk kerülni. Ha szívből imádkozzuk a Jézustól tanult imádságot, hogy mi atyánk, akkor ebben benne van az is, hogy akivel együtt imádkozom, azokat úgy kell tekintenem, mint testvéreimet, hiszen ha ugyanaz az atyánk, akkor mi lelki testvérek vagyunk. És ha ugyanebben az imádságban azt kérjük, hogy úgy bocsássa meg Isten a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, akkor nem mindegy, hogy szívből megbocsátunk, vagy pedig az Isten ítéletét imádkozzuk magunkra. Pál olyan szeretettel írta Filemonnak ezt a levelét, hogy azt érezzük belőle, hogy erre nincs is más válasz, mint az, hogy úgy fogadni valóban a visszatérő rabszolgát, hogy ő most már nekem lelki testvérem, és mindent megbocsátok, amivel tartozik nekem. Hogy ez mégsem olyan magától értetődő, gondoljunk arra a példázatra, amit Jézus elmondott a tékozló fiúról. Hazaérkezett, és amikor a testvére megtudta, hogy itthon van az, aki eltékozolta a vagyont, és aki léha életet élt, és most van képe még hazajönni az szülői házhoz, hát én be nem megyek oda, hogy együtt örüljek vele. Nem tudta a testvérét úgy fogadni, mintha az neki testvére lenne. Így is mondta az apjának, hogy ez a te fiad, aki hazajött, és aztán az apja javította ki, hogy a te testvéred jött meg, és együtt kellene örülnöd vele. Mennyire vagyunk készek arra, hogy szívből megbocsássunk, és befogadjuk azt, akivel eddig nem tudtunk igazán szeretetben lenni. Lehet, hogy a főnökünk, a szomszédunk, a rokonunk, anyósunk, testvérünk, házastársunk az, akiről szó van, de így mondja Isten igéje, szeresd fele barátodat, tehát bárki embertársadat úgy, mint önmagadat. A történet befejezése nincs leírva a Bibliában. Hogy Filemon végül mit lépett, nem tudjuk. Azért nincs leírva, mert nekünk kell befejeznünk. Nekünk kell befejeznünk abban a helyzetben, amelyben éppen vagyunk. Meg tudunk bocsátani szívből, vagy irgalmatlanok vagyunk. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Mondjunk le tehát minden önző elképzelésünkről, adjuk tovább Jézus Krisztus megbocsátó szeretetét, és vegyük komolyan az új testvéri kapcsolatokat. Mindehez én is azt kívánom, amit Pál utolsó mondatként nem csak Filemonnak, hanem az egész gyülekezetnek ír, akik Filemon házánál együtt voltak. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 239. ének harmadik versét énekeljük. Így kezdődik. Adjad, hogy teljes szívemből engedjek vétetteknek. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, a te igéd mindig tükröt tart elénk. Meg kell, hogy lássuk önmagunkat úgy, ahogy te látsz bennünket. És mindezt azért tárod elénk, hogy meg tudjunk tisztulni minden önzésünkből, bűnünkből, és egymást is testvérként befogadni, egymást is teljes szívből szeretni, úgy, mint önmagunkat. Olyan nehéz ezt önmagunktól megtenni, lehetetlen. de a te szeretetedből, a te irgalmadból mindez lehetségessé válik, hogyha beengedünk téged az életünkbe. Rajtunk keresztül szeresd, Urunk, azokat, akiket mi nem tudnánk szívből szeretni. Rajtunk keresztül mutasd meg azt az irgalmat és könyörületes szívet, amelyre mi nem volnánk magunktól képesek. Add, hogy a mi emberi kapcsolataink is a te igéd fényében lelki-testvéri kapcsolattá válhassanak. Hadd tudjuk egymást tiszta szívből, önzetlenül szeretni. Imádkozunk a mi beteg testvéreinkért, azokért, akik szívük szerint itt lennének közöttünk, akiket megakadályozott a testi állapotuk, betegségük, szenvedésük. Add, hogy ez az idő is a javukat szolgálja, amikor a nyomorúságban hozzád kiáltanak, amikor egyedül maradnak, vagy éppen kórházba kerülve olyanokkal kerülnek egy szobába, akik szintén hasonló nyomorúságban vannak. Urunk, tedd áldotta ezeket a beszélgetéseket, rendelt ki, hogy azok, akik egyedül érzik magukat, legyenek olyanok, akik meglátogatják őket, talán éppen mi lennénk azok. Imádkozunk a szomorkodókért, a gyászolókért, különösképpen azért a két családért hadd imádkozzunk, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük koporsója ravatala mellett, akik érzik a veszteséget szerettük távozásával. Hadd érezzék ugyanakkor a te közelségedet, aki azt ígérted, hogy közel vagy a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíted. És Urunk, most, hogy ilyen munkák és feladatok előtt állunk, hogy ennek az épületnek a belseje is megújul, lehet mondani így is, hogy megtisztul, akkor hadd legyen ez az időszak is egy áldott alkalom arra, hogy a mi szívünkben is minden olyan dohot és penészt, amit a bűn okoz, ki tudjunk tenni, és a te lelked friss levegője hadd járja át a szívünket, lelkünket. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy kedden 8:30-kor tartunk imaórát, 9 órakor gyülekezeti bibliaórát, péntek este 6 órakor lesz ifjúsági bibliaóra. Most a hét elején megkezdődnek a templomi épület belső munkái, a padok alatti résznek a talajcseréje, a padlófűtés csövek beépítése, a padok, a szószék és a mózesszék restaurálása, és nyáron az istentiszteletek a gyülekezeti házban lesznek, a hétközi alkalmak közül pedig csak a keddi bibliaórák és a pénteki ifjúsági bibliaórák lesznek megtartva. Már jövő vasárnap a gyülekezeti házban lesz az istentisztelet. A lenti nagyteremben történik az igehirdetés, a fönti nagyteremben minden ki lesz vetítve, és látható, hallható lesz ugyanúgy, mint lent. Mind a két terembe be van vezetve a klíma, de ezt úgy fogjuk működtetni, hogy előre hűtjük le a termeket, hogy ne az istentisztelet alatt vágjon ránk az a hideg húzat, ami sokak számára még akár további betegségeket is okozhatna. Hát, hogyha ennyire lehűtjük előtte a helyet, lehet, hogy még az első percekben érdemes egy kardigánt a vállunkra teríteni, de aztán gyorsan vissza fog melegedni, tehát nem kell attól félni, hogy sem attól, hogy megfázunk, sem attól, hogy túl meleg lesz. Az óvodásoknak a nyár folyamán is tartunk alkalmat, és a babamama szoba is működni fog, csak másik helyen. Így azok sem maradnak ki, akik kisgyermekkel érkeznek. Hát az első alkalom nehézségei után szívesen fogadjuk majd a testvérektől a visszajelzést, hogy mi az, amiben még tudunk javítani a lehetőségen, hogy ezt az időszakot a lehető legjobban vészeljük majd át. Megértésüket köszönjük. Most az istentisztelet után a székeket vissza fogjuk vinni a templomból a gyülekezeti házba, ugyanígy az énekeskönyveket, a padon lévő párnákat, terítőket, hangosító berendezést is. Ezt meg tudjuk tenni így a vasárnapi öltözékben is, de majd még le kell szerelnünk a hangszórókat, letakarnunk a beépített felszereléseket, átvinni másik helyre az úrasztalát, keresztelőkutat, tehát lesz még ilyen tennivaló. Ehhez férfi testvérek segítségét fogjuk kérni. Az ezzel kapcsolatos kérdésekkel Szabó István gondnokot lehet megkeresni. Köszönjük a segítséget. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük az elmúlt héten a vígasztalás evangéliumának hirdetésével Hajdú Gáborné Diós Irén 76 éves asszonytestvérünket, valamint Walter Jánosné Finta Margit 86 évet élt asszonytestvérünket. Az Úr vígasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. A pünkös vasárnapi perselypénzünk 177.200 forint volt, a pünkös hétfői perselypénzünk 143.000 forint, a konfirmálók adománya 75.000 forint, amit a szószék felújítására, restaurálására szeretnénk fordítani, és Isten dicsőségére ezen kívül még 50.000 forint adomány érkezett. Isten áldja meg az adakozókat. Hirdetem még, hogy ősztől szeretnénk egy sorozatot indítani keresztkérdések címmel a lelki életünk legalapvetőbb dolgait beszéljük át egy sorozaton keresztül. Ezzel kapcsolatosan szórólapot helyeztünk el a persely mellett érdemes ebből vinni magunkkal, és megkérem a kerékgyártó Klaudiát, hogy egy pár szóval ismertesse, hogy mit jelent ez a keresztkérdések sorozat, amilyen korábban már ő is részt vett.
Kedves testvérek, az említett keresztkérdések sorozatot szeretném hirdetni. Ez egy olyan alkalom, amit 10 héten keresztül hetente egyszer vagy kétszer fogunk tartani, pénteken este 7 órakor. És ez a keresztkérdések sorozat tulajdonképpen arról szól, hogy ki csoda Jézus, hogy miért jött ebbe a világba, és hogy mit vár azoktól, akik őt akarják követni. Ez a 3 egyszerű kérdés, amiről majd szó lesz részletesebben. Úgy kell elképzelni ezeket az alkalmakat, hogy az elején ilyen rövidebb előadás van, és utána pedig beszélgetések. Ez egy nagyon kötetlen, barátságos alkalom, és szeretettel várunk mindenkit, aki ismerkedni szeretne egyáltalán a kereszténységgel, Jézus Krisztussal, hogyha bármilyen kérdésünk van, akkor ezt itt fel lehet tenni, mert nincs előkövetelmény, nem kell ismerni igéket, énekeket, semmit nem kell tulajdonképpen ismerni. Elég az, hogyha érdeklődünk és kíváncsiak vagyunk arra, hogy ki Jézus Krisztus. Ezért bátran bárki csatlakozhat, olyanok is, akik már hitben járóak, mert ez megerősíti a hitünket, hogyha újra átgondoljuk ezeket a kérdéseket. És én, ahogy már említette tiszteletes úr, én is részt vettem egy ilyenen korábban, és azért ajánlom ezt a testvéreknek, mert én is úgy mentem oda, hogy azt hittem, hogy azért úgy már nagyjából járatos vagyok ebben a témában, nagyjából tudom, hogy a Biblia mit mond Jézusról, és hogy mit vár tőlem, de ezeken az alkalmakon tabuk nélkül lehet feltenni kérdéseket, amikre talán egy bibliaórán vagy istentiszteleti közösség után nem annyira tudjuk megfogalmazni esetleg. Itt feljönnek olyan kérdések, amit jó, hogyha kapunk rá választ, és azt érezzük, hogy szabad feltennünk ezeket a kérdéseket. Úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy lehet csatlakozni ebbe a keresztkérések sorozatba, és hogy már elhangzott, a kijáratnál lesznek ilyen kis szórólapok. Vihetünk ismerősöknek is, hogy hát ha van olyan, aki szívesen csatlakozna. Köszönöm a figyelmet.
Tehát ez szeptembertől ősztől indul. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 659. énekünket énekeljük a Krisztusod énekem című énekeskönyvből. A 659. ének így kezdődik: az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.